Kedves hallgatóm! Az Úr Jézus ezt kiáltotta a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. 22. Zsoltár, 2. vers. Barátom, mi nem ismerjük, hogy mi az elhagyatottság, amikor Isten elfordítja orcáját valakitől. E földön a leggonoszabb embertől sem fordul el Isten. Bárki felé fordulhat, de amikor Krisztus magára veszi bűneinket, akkor elhagyja őt az Isten. Miért hagytál el engem? Ez nem a türelmetlenség miértje. Ez nem az elkeseredettség miértje. Ez nem a kételkedés miértje. Ez a végtelen szenvedés emberi kiáltása, amit ártatlansága és szent élete még súlyosabbá tesz. Ez a szörnyű és szívszaggató kiáltása elhagyatottságának szenvedése idején. Egyedül maradt a világ ráhalmozott bűnével. Jajgatva kiáltott. Kihallgatásakor néma maradt. Mint bárány az őt nyírők előtt néma, nem nyitotta meg száját. Amikor verték, nem mondott semmit. Amikor a keresztfához szögezték, nem jajveszékelt. Amikor Isten elhagyta, jajgatva kiáltott, mint az oroszlán. Ez a fájdalom kiáltása volt. Voltál-e már erdőben, amikor kutyák megtámadtak valamilyen állatot? Hallottad-e annak az állatnak az ordítását? Semmi sem hasonlítható hozzá. Ezért próbálja nekünk ezt átadni az író. Azt hiszem, a keresztül hangzó kiáltás megrepesztette a sziklákat, mert annak hangja volt, aki teremtette azokat. A teremtő szenved. Azon a kereszten felkiáltott, mint sebzett állat. Az nem is volt emberi kiáltás, hanem mint valami vad, ordító oroszlán kiáltása. Az a vádlott kiáltása. A kimondhatatlan jajgatás szava, amin bűneink összeroppantották őt. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek, és megbet a nép. 22. Zsoltár, 7. vers. Mit jelent ez a szó, hogy de én féreg vagyok? Ordított, mint egy oroszlán, és most azt mondja, hogy de én féreg vagyok. Azért, mert eljutott a legmélyebb pontra. Megbetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megbetett volt, nem törődtünk vele. Ézsaiás könyve, 53. rész, 3. vers. De én féreg vagyok. Ez a szó arra a féregre utal, amit a héberek a Szent Sátor vörös kárpitjának festésére használtak. Amikor ezt mondta, de én féreg vagyok, akkor ez több volt annál, mint hogy csupán elérte a legmélyebb pontot. Ő mondta ezt. Jó lehet a ti bűnötök skarlátpiros, olyan fehérek lesztek, mint a hó. Barátom, csak az ő vére tudja letisztítani a fekete, sötét foltot az életünkről. Megbet asszony alvajárás közben azon az éjszakán fel-alá járt, dörzsölve kezét, miután gyilkosságot követett el gyilkosság után. Ezt mondta. Arábia minden illatszere nem tudja megédesíteni ezt a kis kezet. Igaza volt. Nem tudta megtenni. Állandóan mosta a kezét, és egymáshoz dörzsölte, miközben ezt kiáltotta. Távozz, átkozott folt! Távozz, megmondtam! Barátom, csak Krisztus vére képes eltávolítani a bűn foltját az életedből. Az Úr Jézus, Isten fia vére tisztít meg minket minden bűntől. Csak a bárány vére. Látod-e az áldozatot a kereszten? Szenvedését fokozza a kegyetlen tömeg és a megkövült szemlélődők, akik ott vannak a kereszt körül. Tekintsetek az ő szemén át, és lássátok, amit ő lát. Húnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat biggyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. 22. Zsoltár, 8. és 9. vers. Egyes bűnözőket annyira megvetettek és utáltak, hogy amikor kivették őket a börtönből, a tömeg meglincselte őket. De miközben a bűnözőt elvitték a vesztőhelyre, a tömeg szétoszlott. Az indulatok lecsillapodtak, az érzelmek eltompultak. De nem így ebben a tömegben. Azt hiszem, a legalantasabb, amit a vallásról lehet mondani, hogy ezek a farizeusok az Úr Jézus Krisztus haldoklása közben ezt tették. Leültek és figyelték őt. Alantasnak kell lennie az embernek, hogy ezt tegye. Valójában ennél mélyebbre már senki sem süllyedhet. Az emberi szív mérge és gonoszsága árad ki, mint nyitott szennygödör, amint ott maradnak és nevetségessé teszik halálában. Amikor a kígyó halálos mérgét beleharapja áldozatába, félrevonul a fűbe. De nem ez a tömeg, nem az emberi szív, amikor Isten ellen lázad. Ezért mondja Jézus: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ha nem mondta volna ezt, akkor a tömeg elkövette volna a megbocsáthatatlan bűnt. De nem követték el, bocsánatot kért bűneikre. Tudjuk, hogy a kivégzést felügyelő százados üdvözült, és a farizeusok egész csapatja, köztük a tarzuszi Saul is üdvözült, aki valószínűleg ott volt ebben a tömegben. Most, amikor körültekint a tömegen, nem csak a gyűlölet és ellenségeskedés pillantásait veszi észre, hanem beletekint a szerető szemekbe is. Látja édesanyját Jánossal együtt a kereszt alatt. Ott állt Jézus keresztjénél az édesanyja, ahogy János följegyzi. Amint Jézus rátekint, akarod-e tudni, hogy mi ment végbe szívében? Visszatért Betlehembe abba az időbe, amikor megszületett, és ezt mondja atyának: Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem. 22. Zsoltár, 10. és 11. vers. Asszony, imhol a te fiad! A galileai kánai mennyegző alkalmával azt kérte tőle, hogy tegyen valamit és mutassa be, hogy ő a Mesiás, hogy igaza volt, amikor azt mondta, hogy szűztől született. Azt akarta, hogy Jézus nyilatkoztassa ki magát a mennyegzőn. Válasza ekkor az volt: Asszony, mi közöm hozzád? Nem jött még el az én órám. De amikor a kereszten függött, ezt mondta: Asszony, imhol a te fiad! Eljött az órája. Világba jöveteleinek célja most beteljesült. Ez a legfontosabb óra a világtörténelemben. Aztán figyelme visszaterelődik azokra, akik keresztre feszítik. Hatalmas bikák vettek körül. Bekerítettek a básáni bivajok. 22. Zsoltár, 13. vers. Amikor a keresztre feszítést végző katonákra tekint, azt mondja, hogy olyanok, mint básán bikái, de ezzel nem áll meg, mert felfajják a vadállatok, ilyenekké lettek kínzói. Föltátották rám szájukat, mint a marcangoló, ordító oroszlán. 22. Zsoltár, 14. vers. Most Rómáról beszél, Róma feszítette keresztre. Ordító oroszlánokhoz hasonlítja őket, mert az oroszlán Rómát ábrázolta. Figyeljük meg Jézus állapotát. Szétfolytam, mint a víz. Kificamodtak a csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvad bensőmben. 22. Zsoltár, 15. vers. Ez pontos leírása annak, ami a keresztrefeszítéskor történt, pedig a Zsoltár írásakor a keresztrefeszítést még nem ismerték. A Római Birodalom még nem is létezett, és Róma vezette be a halálbüntetést, mint keresztefeszítést. Mégis itt a keresztefeszített ember haldoklását írja le a zsoltáros. Szétfolytam, mint a víz. Ez a nap hőségében haldokló ember végtelen verejtékezésének a leírása. Kificamodtak a csontjaim. A keresztefeszítés szörnyűsége, hogy amikor az ember kezdte vérét veszíteni, ereje elfogyott, és minden csontja kificamodott. Ez rettenetes szenvedést okozott. Szörnyű haláltusához vezetett. Aztán még valami különöset mond ezen kívül. Szívem, mint a viasz. Megtört szívvel halt meg. Sok orvos mondta, hogy a megszakadt szívet írta le János evangéliuma. Láttam, hogy egy római katona dárdát döfött az oldalába, és abból vér és víz jött ki, nem csak vér, hanem vér és víz. János észrevette ezt, és följegyezte. Hadd mondjam neked, hogy Jézus szíve meghasadt a kereszten, amint ott függ, közel a halálhoz, és végtelenül verejtékezik, a szomjúság gyötrelmét éli át. Torkom kiszáradt, mint a cserép. Nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. 22. Zsoltár, 16. vers. Lent a kereszt alatt hallják, amint felkiált, szomjazom. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be. Átjukasztották kezemet, lábamat. 33. Zsoltár, 17. vers. A kutyák a pogányokra vonatkoztak. Kezének és lábának átszögezése pontos leírása a keresztefeszítésnek. Megszámlálhatnám minden csontomat. Ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. 22. Zsoltár, 18. és 19. vers. Mesztelenül feszítették keresztre. Ezt nehéz nekünk a nudizmus és pornográfia korában összehasonlítani azzal a nagy megaláztatással, amit átélt, amint mesztelenül kereszten függött. Elvették öltözetét, és sorsot vetettek rá. Barátom, mindenen átment, mesztelenül keresztre feszítették, hogy téged felöltöztessen Krisztus az igazság ruhájába, és képes légy megállni Isten előtt az örökkévalóság korszakain át. Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre. Ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából. 22. Zsoltár, 20. és 21. vers. Ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából. Jézus ezt mondja, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Szabadíts meg az oroszlán szájából, és a bivajok szarvai közül engem nyomorultat. 22. Zsoltár, 22. vers. Az egyik legkiemelkedőbb nyilatkozat a következő. Szabadíts meg a bivajok szarvai közül, engem nyomorultat. A legerősebb kifejezés ez a héberben, a bivajok szarvai közül. Egyes fordításokban ez az egy szarvút írja le. Sok éven át azt gondoltam, hogy az orrszarvú csak mitikus állat, de az valóságos vadállat, kisebb az elefántnál, hasonlít a rinocéroszhoz, néha vadbivajnak is nevezik. Kegyetlen és vérengző, kész a pusztításra. Egy szarva van. Ez különösen azért mond sokat, mert valószínű, hogy az a kereszt, amire az Úr Jézus Krisztust felfeszítették, nem olyan volt, mint amilyennek ma tartjuk. A Bibliában sehol sem úgy olvassuk, hogy a kereszt két egymásra kereszt alakban összeszögelt gerenda volt. Van két görög szó, amit keresztnek fordítanak. Az egyik a taurosz szó. Számos helyen megtalálható. Például a következő igében. És ezt mondták. Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Máté evangéliuma, 27. rész, 40. vers. Itt a kereszt a Stauros fordítása, aminek jelentése az, hogy egy darab. Érdekes, hogy mennyire pontos a Szentírás, de a hagyomány ezt a mi gondolkodásunk szerint írta át. Pál a Stauros szót használta, amikor ezt írta. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. 1. Korintusi levél, 1. rész, 18. vers. A második görög szó a xylon, amit szintén keresztnek vagy fának fordítanak. Egyszerűen egy darab fát jelent. Pál ezt a szót is használta. Amikor véghez vitték mindazt, ami megvan írva róla, levették a fáról, és sírba tették. Apostolok cselekedetei, 13. rész, 29. vers. Levették a fáról. Vajon ez a kereszt alakba helyezett két fát érzékelteti? Ész vagyok elfogadni a népszerűen kereszt alakúnak képzelt kivégzési eszközt, de a pontosság kedvéért nagyra értékelem e Zsoltár precízségét, és egy pillanatig félre kell tennünk a hagyományt. Jézus az egyszarvúról beszél, a keresztről, és akkor mondja, hogy a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Egy másik gondolat, ami csodálatra késztet, hogy a xylon fordítása, a kereszt vagy a fa 22-szer fordul elő a Jelenések könyvében, mint az élet fája. Azt hiszem, hogy az a fa, amin Jézus meghalt, ott lesz, megelevenedik, és az örökkévalóság korszakain át láthatjuk azt a fát, amelyen Krisztus megváltott minket. Amikor a Zsoltár következő verséhez, a 23-hoz érkezünk, radikális változást látunk, egy útkereszteződést. Már olvastuk Krisztus szenvedéseinek a leírását, és most látjuk az azután következő dicsőséget. Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. 22. Zsoltár, 23. vers. Azt hiszem, hogy ezt az egész Zsoltárt elmondta Jézus a kereszten. Nem vereségének tudatában halt meg, mert amikor elérkezett az utolsó ponthoz, ezt mondta. Ez az evangélium, amiről bizonyságot teszek. Meghirdetem nevet testvéreimnek. Látom Pétert a Sanhedrin előtt, amelyben farizeusok és szadduceusok voltak, és ezt mondta nekik. Nem adatott az ég alatt az emberek között más név, mely által kellene megtartatnunk. Kihirdetem nevet testvéreimnek. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben. Teljesítem fogadalmaimat az istenfélők előtt. Esznek az alázatosak és jól laknak. Dicsérik az Urat, akik őt keresik. Szívetek legyen vidám mindenkor. 22. Zsoltár, 26. és 27. vers. A keresztfán függő lator ezt mondta. Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz országodban. Krisztus így válaszolt. Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. A megváltottak lesznek ott, hogy magasztalják őt, és a latort magával vitte még azon a napon. Jól lehet, nem tartották méltónak, hogy a földön legyen római mérték szerint, az Úr Jézus alkalmassá tette őt, hogy a mennybe jusson az ő kereszthalála által. Van még a hetedik, az utolsó mondás. Jönnek, és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz. 22. Zsoltár, 32. vers. A születendő néphez tartozol te is, barátom. Hirdetik majd az ő igazságát, nem a te igazságodat, mert Isten azt mondja, hogy a mi igazságunk szennyes ruha az ő szemében. Miként nyilvánítják ki az ő igazságát? Hogy igaz, amit ő tesz. Valakik ezt így fordították, elvégeztetett. Ezt az utolsó szót mondta Jézus a kereszten. Amikor kimondta, akkor csak egy szóból állt, tetelesztháj, elvégeztetett. Megváltásod teljes, és abban minden benne van. Nem akarja, hogy hozzátedd a magad cselekményét is. Nem akarja, hogy csináld magad alapon ügyeskedj mellette. Erre nincs szükség. Amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor igazságot szerzett, ami kielégíti a Szent Istent. Csak azt kéri tőled, hogy fogadd el, amit ő készített. Istennek ezt az ajándékát, ami örök élet a Krisztus Jézusban. Ha elutasítod, Isten úgy bánik veled, mint ahogy fiával bánt, amikor felkiáltott. Én Istenem, miért hagytál el engem? Nem akarok itt vitatkozni a pokol hőmérsékletéről, az pokol lesz mindenkinek, akit elhagy Isten. Jézus Krisztus átment rajta, hogy mi soha se hallassuk ezt a kiáltást. Én Istenem, miért hagytál el engem? A 22. Zsoltár bemutatja megváltónk szívét, aki bűnért való áldozatot hozott értünk. Teljessé tette a megváltás művét diadalmasan. Felajánlja nekünk az elvégzett megváltást. Sohasem leszünk rá méltók. Nem tudjuk kiérdemelni. Nem tudjuk megvásárolni. Csak el kell fogadnunk ajándékként. 2000 évvel ezelőtt az Úr Jézus Krisztus minden szükségeset megtett üdvösségünkért. Tetelesztháj! Elvégeztetett! Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, és most a Zsoltár által bemutatod, hogy a proféciák éppen úgy jövendölték meg szenvedésedet, halálodat és feltámadásodat, sőt mennybe meneteledet is, ahogy az valójában megtörtént. Add, hogy ennek alapján is higgyek benned, és higgyem el, hogy a Szentírás minden szava igazság. Add, hogy higgyek abban, amit elvégeztél értem a kereszten, hogy üdvözüljek. Ámen.